Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Londonban, a Royal United Services Institute nevű kutatóintézetben tartott előadásában. Szijjártó Péter szerint ennek négy fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, és ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését. Aláhúzta, hogy Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a hatodik blokkhoz szükséges reaktortartály gyártása Oroszországban, és ezzel párhuzamosan az ötödik blokk turbinájának első elemeit is gyártani kezdték Franciaországban, közölte a TÁC vezető. Rámutatott, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság is a nukleáris tábor része, mindkét ország használja az atomenergiát, és elutasít minden negatív diszkriminációt azzal szemben. Az Európai Bizottság teljes kölcsönös ipari vámmentességet ajánl az Egyesült Államoknak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, az Unió nyitott egy korrekt megállapodásra, de készen áll arra is, hogy nagyon kemény válaszlépéseket tegyen, ha Washington nem hajlandó engedni. A tagállamok kereskedelmi miniszterei tegnap Luxemburgban egyeztettek a lehetséges uniós válaszlépésekről. A bizottság célja, hogy csökkentse a függőséget az Egyesült Államoktól, és megerősítse az EU pozícióját Dél-Amerikában és Dél-Kelet-Ázsiában. Az amerikai elnök nem tartja elegendőnek az Európai Unió javaslatát, amely kölcsönös 0%-os vámot ajánl az ipari termékekre, köztük az autókra is. A Politico brüsszeli újság beszámolója szerint Donald Trump ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, az USA csak akkor függeszti fel az április 2-án bejelentett, az EU-t is érintő importvámokat, ha az Unió vállalja, hogy 350 milliárd dollár értékben amerikai energiát vásárol. Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadó száj és körönfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírus sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, a betegséggel érintett négy telep közül kettő mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik két telepen ma kezdődnek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére befejeződnek. 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körönfájás betegségre. 10 hónap alatt már több mint 5000-rel nőtt a Magyar Honvédséghez csatlakozó tartalékosok száma, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint ez nem csak a szeretem, megvédem kampányok sikerét, hanem a magyar emberek elkötelezettségét is bizonyítja. A területvédelmi tartalékos rendszer jó belépő a hivatásos állományba, több mint 400 tartalékos döntött úgy, hogy hivatásos vagy szerződéses katonaként folytatja pályafutását. Megjöttek a friss inflációs adatok. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 4,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemző korábban ennél magasabb 5%-os ütemű pénzromlást valószínűsítettek. Az élelmiszerek ára egy év alatt 7%-kal nőtt, a szolgáltatásoké 7,5%-kal, a járműüzemanyagok ára 2,5%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 3,1%-kal drágultak. Februárhoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Az általános iskolákba idén április 10-én és 11-én lehet beiratkozni, közölte az Oktatási Hivatal az MT-vel. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára a hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelés évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel. Az óvodai beiratkozás április 20-ától május 20-ig tart. Elindult a Szülőföldön Magyarul program. Az oktatási nevelési hallgatói tankönyv és taneszköz támogatása május 8-áig lehet jelentkezni a mipont.hu felületen, jelentette be a nemzetpolitikáját felelős államtitkár. A külhoni magyarok magyar nyelvű oktatásának támogatása a megmaradásunk biztosítéka, amely segíti a magyar családok és gyermekek szülőföldön való boldogulását, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc. Végül az időjárásról. Holnap előbb derült lesz az ég, majd erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű. Sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 4 és mínusz 3, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Visszaadta lelkét a Teremtőnek Kálmán Bertalan, ferences laikus testvér életének 70. évében, Szent József napján, március 19-én távozott. 2009-ben Szentkúton beszélgettem vele a népi vallásosságról, Szentkút és a kegyhelyek jelentőségéről, 2020-ban pedig Szombathelyen az ottani templom sekrestyése volt, ferences templom sekrestyése volt. Mindig öröm volt vele beszélni, derű és bölcsesség áradt szavaiból. E két beszélgetés néhány részletével szeretnénk búcsúzni Bertalan testvértől.
Búcsújárásnak reneszánszát éljük.
Magyarországon néhány évvel ezelőtt a püspöki konferencia nemzeti kegyhelyé nyilvánította a Mátra-Verebély Szentkúti ősi kegyhelyet. Kálmán Bertalan ferences testvér, laikus testvér, az itteni ferences közösségnek egyik oszlopos tagja, azt is mondhatnánk a legrégebbi tagja.
2006-ba kerültem ide negyed magammal, teljesen egy új gárda vett át itt a szerepet Mátra-Verebély Szentkúton, és meglepődtünk mi is, hogy mit is fogunk itt csinálni a nemzeti kegyhelyen. Mi is lesz itt a feladatunk tulajdonképpen? Ez egy fölévelés lesz-e, vagy pedig majd stagnál, kezd megszűnni? És azt tapasztaltam, én magam is meglepődtem rajta, hogy az itt 1974-ben voltam először, és meglepődtem, hogy kicserélődtek az emberek. Mikor idejöttünk, áttanulmányoztuk közösen, hogy mi is a feladatunk, mit is mondanak a római dokumentumok, mit kell csinálni egy kegyhelyen. Mi a feladat, hogy is éljük tovább itt a szerzetesi életünket, hogy fogadjuk az embereket. Örömmel tapasztaltuk, hogy itt a környékünkön a Palóc község, ahol tényleg nagy hagyományok élnek, a lelkipásztor hatására, azoknak a híveknek a hatására, akik esetleg külföldi zarándokhelyeket fölkerestek, és ottani tapasztalatik alapján próbálják helybe átültetni ezeket a dolgokat. Tehát a zarándokok idejönnek, és nagy fölöndülés van a gyalogos zarándokat, nagyon kedvelik például a fiatalok, idősek is. Úgyhogy a falvakból most már azt tapasztaltuk, hogy jönnek a gyalogos zarándokok, de jön egy előcsapat, aki várja itt őket. Itt főznek, együtt vannak, együtt éjszakáznak, tehát a kis szám nem azt jelenti, hogy meg kell ijednünk, hogy egy több ezer lakosú faluból csak esetleg egy 200-al jönnek el, de ez a faluban egy jelentős mag, mert ők élik a közösségi életet, hagyományokat ápolnak, és ez egy új lendület. Akkor, amikor gazdasági válság sújtja az országot, mindenki panaszkodik, mindenki magába fordul, és a keresztények fölismerik az ő szerepüket, és próbálnak új életet mutatni, egy új létformát bemutatni, ez a zarándoklat. Itt azt tapasztalom 2006 óta, hogy egy fölévelés van. Én magam 2006 óta gyűjtöm össze az itt történt csodás gyógyulásokat. Kivárunk, mert most azt tapasztaltuk, hogy tényleg van az emberekben, akiknek nincs egy vallási képzettségük, csodavárással vannak Szentkút iránt. Ez nem csoda, hanem egy élő valóságnak lenne egy kegyhelynek, ami egy erőt ad, egy erőforrást. Szűzmári ünnepeihez kötődő búcsúkra szinte a hívek hívás nélkül jönnek. Ezeket tudják a naptárakból, lehet, hogy jelzik, hogy jönnek, de automatikusan jönnek, és itt kérik a szentségkiszolgáltatást, szentmisét, szép körmeteink vannak, de elterveztük, hogy azokra az ünnepekre, azokra a szombatokra, amikor nincs így megterhelve a kegyhely, hogy próbálunk megszólítani rétegeket. Így próbáltuk megszólítani a katolikus iskolák diákjait, egyetemistákat, próbáltunk megszólítani sportolókat, művészeket, egyházközségeket, espesi kerületeket, és azt tapasztaltuk, hogy ez a meghívásunk egy alkalomra nagyon jó sikerült, mert az espesi kerület is tartanak espesi koronákat, ahol a lelkipásztorok összejönnek, a ottani faluközösség híveinek egy része a templomban találkozik a papsággal, örülnek, hogy még vannak papjaik, de viszont itt meg találkozik a közösség, nagy közösség, amikor több százan vannak egy espesi kerületből, és mégis az otthoni tapasztalatok, amikor azt látják, hogy egy szentmisére és csökkenő létszámmal mennek a hívek, itt találkoznak egy közösségbe, és egy erőt kapnak, hogy tényleg érdemes tovább folytatni ezt a létformát. A másik pedig, amit igazából nem is nagyon szoktunk publikálni se, ezek a rejtett dolgok, ami hozzátartozik egy kolostori közösség életéhez, hozzátartozik egy zarándok helyhöz is, amit még ilyen csöndes kezdeményezések. Például most nagyon szép volt, hogy most már egyes iskolák, vagy az érettségi letétele után jönnek ide osztályok, akik most kezdik az életüket. Lehet, hogy majd az életük elkanyarodik az egyház életétől, de ezekre az élményekre visszaemlékeznek. A fiatalkori élmények, mint az én fiatalkori élményem is egy életre meghatározó szerepet töltött be az ő életükbe is. A másik csoport, akik szinte jelzik hozzánk, felénk, hogy jönnek egy faluból 5-10, azok, akik itt jártak gyerekkorukban 60-70-80 évvel ezelőtt, és most 90 éves aggastyánként, 80 éves emberként jönnek ide másodjára. Az ő életükben meghatározó volt az itteni gyerekkori zarándoklatuk, és nem akartak úgy meghalni, hogy még egyszer Szentkóta ne jöjjenek el. Most ők már egyedül nem tudtak eljönni, elhozza a család. És a családnak szintén egy megdöbbentő élmény, hogy a nagyapa, nagyanyának, hogy ezek a szép emlékek, és ők is egy szép emlékkel utaznak innen el. És van még egy másik csoport, egy réteg, akik itt átutaznak Budapest és Salgótarján között, vagy a felvidékre utaznak, vagy a felvidékre jönnek ide a rokonokhoz, és látják, hogy Szentkút, hallottak róla nemzeti kegyhely, bejönnek, és kérik a segítségünket, mondjuk egy pár szót a kegyhelyről, és nekünk is egy élmény számba megy, hogy milyen hatással van egy olyan emberre, aki talán Istenen se találkozott még, nem gyakorló keresztény, vallását nem tartja, és itt egy belső fölfordulás, egy megmozdulás kezdődik benne, ami biztos kihat az életére. Azt szoktam mondani itt a híveknek is, hogy az egyház most olyan helyzetben van, hogy próbálunk itt logikus megoldásokat kitalálni, mi is spekulálunk, szerzetesek is, aggódunk, hogy a püspökök miért nem léptek már valamerre, mi lesz a magyar egyházzal, és elfelejtjük azt, hogy ez az egyház Krisztus egyház, és a lélek élteti. Ugyanúgy, mint a zarándok helyek, a kegyhelyek életébe, az egyház életébe, a helyi egyház közösségek életébe is, majd a Szentlélek Úristen fog egy olyan fordulatot kieszközölni, ami utána jövünk rá, hogy Úristen, erre nem is gondoltunk, hogy így is lehet folytatni. Tehát nem a letargia, az összeesés, összeomlás, azt látva, hogy még gyerekkorunkban 50-60 első áldozó volt, most meg csak 2-3 vagy 2-3 évente van 1. Azt tapasztalom, hogy azok a keresztények, akik most tudatosan vállalják ezt a létformát, azokra lehet építeni. Én azt szoktam mondani magamnak is, meg itt a közösségi megbeszélésünkön is azt szoktuk legfőbb momentumnak tekinteni, hogy az idejövő zarándokoknak magunkat kell adnunk. Tehát persze, hogy fölkészülten várjuk a zarándokokat, a szentmisére azok a testvérek, akik papának szentel, azok fölkészülnek, a liturgiát maximális mélységbe tudjuk művelni, nagyon igényük a hívek, hogy egy szép liturgiát kapjanak. Mi magunk is liturgiát alaposan a teológián fölkészültünk, de most még itt házilag is liturgikus képzést adunk egymásnak is, mindenféle liturgikus könyveket beszereztünk, a könyvtárunkat felújítottuk ezekkel a könyvekkel, és azt tapasztaljuk, hogy a hívek nagyon örülnek, hogy a gyönyörű liturgiákatra tudjuk őket várni. A másik a megszólítás, mindig a házfőnök feladata, hogy mindig a búcsúsokat személyesen fogadja a kapuba. Személyesen szólítsa meg őket, és fogadja, elmondja, hogy mi várható aznap. Próbáljuk, hogy a gyóntató atyák minél többen legyenek, mert hál' Istennek még Szentkúton óriási számba gyónnak a hívek. Mindig is gyóntak a ferenceseknél, de ide most nagy számba jönnek gyónni. Nagy búcsókra 15-20 lelki atya várja a híveket a gyóntatószékbe, de próbáljuk úgy megoldani, hogy ne legyenek nagy várakozási sorok. Mindig fölkészülünk arra, hogy ha nekünk nehéz is esetleg, mert minden szombat-vasárnap ugyanazt csinálni, mégis túlteszünk magunkat, mert aki ide jön egy évbe egyszer, az akkor tud föltöltődni, amikor egy szép liturgia, és nekünk nagyon szép itt az erdőbe a körmenet. Ez egy hagyományos, a szentkúti körmenet, ami hosszú úton, körülbelül egy óra hosszáig tart, és énekelve végigjárjuk, imádkozva szentségi áldásokkal, ami a szentségi áldásnak a vétele, az itteni millió föltöltője az embereket. Egy évig tudna belőle élni. De várjuk különféle más alkalmakra és híveket. Minden egyes szentmise után téli időszakban, a mise végén ünnepélyes, teljesen liturgikus szabályok szerinti szentséges litániát végzünk, ahogy a hívek is szeretik, tömjén, palást, ünnepés áldással, de várjuk a híveket különféle rendezvényekre is, mert a kegyhely direktóriumok meg a helyi szabályzatok kimondják, hogy a kegyhelyek legyenek találkozási helyek a művészeteknek is. Van lehetőségünk arra is, hogy rövidebb kiállításra meghívjunk embereket. Már beszéltünk, legyenek képkiállítások vallásos témából, legyenek itt nagyon ezen a palószvidéken még mindig nagy szeretettel az asszonyok hímeznek, varnak, ezeket a szép dolgokat szeretnénk itt kiállítani, bemutatni az zarándokoknak. Az, hogy legyen egy föltöltődés a szentségvétele, és az, hogy a kegyhelyet úgy tudjuk bemutatni, hogy nem egy csodavárás, hanem a további lépéshez adjon egy életerőt. Nagyon nagy nehézségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy most a híveket is elérték ezek a különféle ezotérikus, különféle sejtmegtisztítók, különféle tisztítókúrák, különféle meditációs dolgok, amik teljesen idegenek tőlünk. És azt tapasztaltuk, hogy nekünk itt fontos dolog, hogy a szentmisébe, a szentbeszédbe, de a kegyhely bemutatásakor is ezekre fölhívni a hívek figyelmét. Nagy erőfeszítést teszünk, hogy ide bárki ide érkezik, hogyha nem is vallásos csoportok, hanem csak turistaként, vagy pedig ide, itt a környéken valahol voltak pihenni, és ide becsöppennek több autóbusszal, egyénileg, akkor is mi egy olyan kegyhely bemutatást adunk nekik, hogy kedvet érezzenek ide jönni máskor is, és az, hogy egy reális képet kapjanak Szentkútról.
Meg az egyházról.
Meg az egyházról. Ami nagyon fontos, hogy itt ugye nagyon fontos Szentkúton maga a Szentkút, a maga a víz. A kegyszobor, a kegyképünk, sok még ima meghallgatás történt, de azt mondjuk a híveknek, hogy legfontosabb dolog maga Krisztus, mert a kegyhelyeknek a központja mindig az élő Krisztus, maga a szentségkiszolgáltatás, és ezen való részvételt már őseink is jelezték a híveknek, hogy fontos, amikor még itt csak a szent források működtek, verebélyi templom volt a szentségkiszolgáltató hely, az ősiratokban benne van, hogy az nyert teljes búcsút, aki a templomokban a szentséget magához veszi, és a szentkúti vizet használja. Tehát issza, a fájós testrészeket megmossa, nem csak úgy, hogy idejönnek autóval, és akkor babonás módon kannákba cipelik a vizet, és mindenféle gyógyulást remélnek, azonnali gyógyulást. Nem így történik. Szokták kérdezni tőlünk is, hogy hát akkor kik gyógyulnak meg a szentkúti víztől. És jól tudjuk, hogy az gyógyul meg, akinek szüksége van rá az üdvössége szempontjából.
A zarándoklás nem akkor kezdődik, amikor a zarándok helyre megérkezik az ember, hanem az úton levés, a zarándok helyre való törekvés, a ráhangolódás nagyon lényeges a búcsújárás élményének a kibontakoztatásához. Mekkora vonzáskörzetből érkeznek gyalogosan a zarándokok?
Ugye régen is az volt, hogy a Mátaverbé Szentkút valójában Palócországnak a búcsújáró helye. A Palóc községekből mai napig is kisre nagyobb csoportok mindig jönnek gyalog. Legtávolabbi Palóc település Széchény, Nógrácsipek, Rimóc, Varsány, innen gyalog jönnek az emberek, de érdekes, hogy föllendült a gyöngyösi búcsójárás, mióta ferencesek kerültek Gyöngyösre, újra visszakerültek. Most már a létszám megduplázódik, és 2-300-an jönnek Gyöngyösről gyalog nagyboldogasszonyi búcsúra. Legtávolabbi vidék Adács. Ők szintén gyalog jönnek, de nagyon megrendítő a pünkösi zarándoklata az abasári híveknek, akik a Mátrán átmennek, és az északi oldalon ereszkedek le, és Nagybátonynál nagy fordulnak el Mátrából Verebély Szentkút felé. Az idén is 65-en tették be ezt a zarándokutat, ez egy nagyon nagy táv. Igazából településen csak kettő mennek át Mátafüreden és Nagybátonyon, többit mind az erdőbe emelkedőkön teszik meg, vagy pedig kemény lejtőkön. Meglepődtünk, most az idén 65-en jöttek, és nagy része fiatal volt. Nem halt ki ez a vállalkozás. Tehát tavaly is jöttek 40-en, előtte 30-an, és azt tapasztaljuk, hogy mindig 10-15-tel többen vállalkoznak, mert egy élmény a számukra, a falu közösség elkísér a falu határig, itt már várják őket, hazafelé pedig különféle útvonalakon várják a falusiak. Autókkal segítik őket csomagot vinni, üdítőkkel várják őket, frissítőkkel, tehát egy élmény az egész abasár számára. De nagyon meghatározó például a városi zarándoklat. Itt egy pásztor, egy kisvárosnak számít, kis mezőváros volt valamikor, és megdöbbentünk azon, hogy a pásztorék is ragaszkodnak az ősi kisboldogasszony napi zarándoklatukhoz.
Bertalan testvér, miért a testvéri hivatást választotta, laikus testvérként szolgálja az Úr Jézust, Szent Ferenc regulája szerint?
Szent Ferenc atyánk azt mondta, hogy egy kolostorba egy pap legyen. Most ott tartunk, hogy sajnos ez nem megoldható, mert egy kolostorban több pap kell, mert nagy a lelki igény. Én magam is a teológiát elvégeztem Szegeden, és igazából mi nem zárkoztam a papságtól, elmúltam 50 éves, de testvéri hivatásra nagy szükség van a rendházakba, mert egyrészt én magam talán közvetlenül tudok találkozni hívekkel.
Eddig a 2009-ben Mátra-Verebély-Szentkúton készült beszélgetés részletét hallották Kálmán Bertalan ferences laikus testvérrel, aki most március 19-én 70 éves korában hunyt el. Most pedig egy 2020-ban készült beszélgetés részletet hallhatnak, amelyet a Szombathelyi Rendház kvadrumában készítettem Bertalan testvérrel. Nagyon él a kert. Egy igazi édenkertet teremtettél ide. Azt hiszem, hogy a kvadrumoknak kicsit az édenkertet kell középen a kút és a gyönyörű rendezett kert leképeznie a szerzeteseknek. Mióta szolgálsz itt, és mióta szívügyed ez a kert?
Egy évvel vagyok itt, és láttam, hogy itt sivár körülmények vannak. Van két gyönyörű kutunk, és utamba hozta kútisztítókat is, akik 20 év előtt kitisztították a kutakat, rászántuk a rászánnivalót, kipucoltattuk, beruháztunk, új szivattyút vettünk, ajánlották, hogy másikat, ami volt, az tönkrement, és itt lett egy oázis kert, ráadásul nem csak dísznövények, vannak gyógynövények, dísznövények, kaktuszok, két gyönyörű, szomorú eperfa, ami terem, fekete epret, amit kijártam eprezni, híveket beengedjük a kvadrumba, gyönyörködnek, fényképezkednek, A templom hétköznap nyitva van, mert van irodai szolgálat, de vasárnap, meg szombaton, meg ünnepnap én vigyázok itt mindenre, nyitva van minden, mert a főtérről, ha akarja, hanem bejön a templomba, szét tud nézni, bejönnek a vadrumba, mondtam, lehet vinni zöldség, petrezselymet zöldjét, fodros petrezselymet, vért a gyógynövényekből, a lestjámból, a kakukkfűből, oregánóból, orvosi zsájából, és itt vannak kint a növényeink, a virágjaink, amik télenben vannak a templom folyosóján, jó észik magukat, hát sok baj van velük, de szívesen csináljuk. Most a János atya Tokárján is ide került házfőnök előjárónak, ő besegít, a kinti kertbe pedig, ahol igazából csak egy zöld felület van, ott pedig elkezdtem paradicsomot termelni, kaptam hívektől minden fajtát. A szilva alakútól kezdve a koktélén át mindenbe, most már esszük.
És hát kaptál jó termőföldet is?
Kaptam jó termőföldet, mert valahogy úgy hozta, nem a véletlen, az isteni gondviselés, hogy megismerkedtem itt a legnagyobb kertész vezetőivel, a Nagy Attilával, a parti kertészet tulajdonosával, aki mindenbe segít bennünket, sőt, két egyházközségnek egyház tanácsosa. A miénknek is, meg az Oladi templomnak is tanácsosa. Mondtam, Attila, segíts, azt mondja, segítek, de csak grátis. Mondom, kitaláltad a gondolatomat, én is így gondoltam, és most már nem, már 11 zsák virágföldet kaptam tőle. Most ígérte, hogy ha jövőre palántákkal foglalkozok, mert itt millió bolt van, de azok a paradicsomok, paprikák nem az igaziak.
Nincs olyan ízük.
Nincs. Szegeden voltam, ott még a paprikának van íze. Itt a paradicsom gyönyörű, szép, piros, csak a magjánál érett, a többi kemény, zöld, amit mi leveszünk, annak illata van. Íze van, illata van, úgyhogy négyen vagyunk itt mostan.
Három atya és egy laikus testvér, ezt te vagy?
Igen, igen. Rám van bízva a sekrestje, igen. Amire vágytam. Szegeden voltam 5 évig sekrestjés. Ott azt mondták, hogy fősekrestjés, itt pedig kaptam egy meghívót, és ráírták, hogy káplán. Visszaszóltam a kisatyának, akit most szentelnek majd 12-én itt a Székesegyházba, engem nem minősítsé le, mert egy fősekrestjés messze áll a káplántól, fizetésbe is messze tőle, úgyhogy örülök neki, hogy János, hogy besegít a kertészkedésben, szereti ő is, meg vagyunk. Hát a sekrestjébe Szegeden sok mindent rendbe tettem, ott a Mátyás testvér volt a plébános házfőnök, aki igaz, hogy néha láttam, hogy méltatlankorod, de mindent rám bízott, teljesen mindent. Úgyhogy mikor eljöttem, mondta híveknek, hogy azért van ilyen sok szép terítő, sok szép kereszt mindenfelé, mert Bertalan testvérnek a mániája, a terítőből a kereszt az oltárokra.
Bejárod az országot szép, igen, lassan, igen. Itt a ferences rendházak lakójaként.
Nem beszél arról, hogy én Mariánusnak jelentkeztem, és ez Mariánus ház, én vagyok itt egyedül. Volt Mariánus, ki is szoktam hangsúlyozni.
Itt Szombathelyen, igen?
Szombathelyen, igen. De eredeti kapisztános házakban voltam. Igen, ezt csak zárójelben mondom, hogy nem sikerült nekik az átnevelés, nem sikerült, de most egy provincia van, tehát nincs átnevelésű szó. Úgyhogy itt nagyon jól érzem magam, és belvárosban vagyunk, és van egy kis zöldövezet, hívek nagyon jók.
Ez mint a pesti ferences templom, annyira a centrumában van a,
igen,
városnak.
Nagyon jó.
Állandóan nyitva van, és hát, igen, jönnek a hívek a gyóntatás miatt is, meg hát a napközi, igen, délelőtt 9 órai hétköznapi szentmiség is, gondolom, igen, hogy...
Volt már a nyitvatartásból gondunk, uh-huh, azt át kell küszöbni, tehát azért egy-két kirívó esetért nem szabad a templomot bezárni, mert ez nyitva van mindig. Ez egy kincs, hogyha nyitott templomok vannak. Én látom itt, hogy imádkoznak, sőt, ami érdekes, hogy a Loretto kápolnába több fiatal férfi imádkozik, mint nő. Mert itt sok horvát falu van, település, és horvátok nagyon Mária tisztelők, a horvátok, és ide járnak hozzánk is, úgyhogy én csak tanulok tőlük. Uh-huh. Elmerem mondani, hogy szeretet adni, kapni, és mozgás. Ez a három a fontos. Szerintem nekem mind a három megy, tehát szeretek kapni is, szeretek szeretetet kapni is, adni is megpróbálok, hát bízok benne, hogy meg nem beszélve arról, hogy Istenre bíztam magamat, a gondviselő Istenre hagyatkoztam, és úgy látom, még éltetni akar, mert én már kamionnal ütköztem az autópályán, többszöri bypass műtét, magas vérnyomás, cukorbetegség, érszűkület, már minden volt, és még mindig élek.
Mindig élsz, és még mindig fiatal vagy.
Igen, igen, igen.
Hála Istennek, és igen, jól érzed magad a bőrödbe. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen. Örülök, hogy találkoztunk megint.
Az életkedvtől kicsattanó beszélgetés 2020-ban készült Szombathelyen Kálmán Bertalan sekrestyés és kertésztestvérrel. Most március 19-én adta vissza lelkét a teremtőnek a mindig vidám, derűs, kedves Bertalan testvér. Isten nyugosztaljon. Köszönöm a hallgatók figyelmét,
Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az utolsó vacsora jelentőségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsőség, szent áldás, tisztesség a föltámadt Úrnak, húsvéti báránynak. Dicsőség, szent áldás, tisztesség. A halál és élet harca szállt. Meghalván az élet a halálon úr lett. A halál és élet harca szállt. Mit láttál, szent asszony a sírnál? Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét, mit láttál, szent asszony a sírnál? Fényes nap, Úr adta, ékes nap. Isten adta nékünk, azért örvendezzünk. Fényes nap, Úr adta, ékes nap. Amen.
Első kérdésként azt szeretném feltenni nektek, hogy milyen az élet most számodra? Egy szóval, ha jellemezned kellene.
Érdekes. Fárasztó.
Nehéz.
Izgalmas.
Küzdelmes.
Zsúfolt.
Az emberiség mindig is azon igyekezett, hogy feszegesse, tágítsa a határokat. Az ember megmászta a legmagasabb hegyet. Melyik ez?
A Mount Everest.
Hány méter magas?
8848 méter magas.
majd legyőzte a gravitációt, és egyre messzebbre jutott a földtől. A mélység is ugyanúgy vonzotta, még mélyebbre merülni. A tenger alatt járók fejlődésével a mélység is feltárolkozott, így fedezték fel a Mariana árkot, ami a Föld eddig legismert, legmélyebb pontja. Mennyire mély?
Ez több, mint 10 000 méter mély.
Gyerekek, így az életünknek is ugyanúgy vannak csúcspontjai és mélypontjai, amiket megjárunk, vagy meg fogunk járni. Gondolatban már sokszor mondhattad ki, ez már csúcs, vagy ez már a vég. És megtapasztalhattad, hogy mégsem. Van magasabb, és van mélyebb. A nagy hét különleges része a Szent Háromnap, amely mélységekbe és magasságokba viszi az embert. Az élet határát egyedül Krisztus tudta szétfeszíteni kereszthalálával és feltámadásával. Ebbe a titokba vezet be ez a lecke. Nagy csütörtök. Hétköznapi dolog együtt étkezni a barátaiddal. Ti szoktatok-e együtt étkezni?
Szoktunk, igen, minden 10 órait azt együtt szoktuk enni az osztályban.
Hogy érzitek magatokat ilyen étkezések kapcsán? Jó-e együtt lenni a barátokkal, családdal? Mi az, ami igazán nagy élményét teszi, és hogy azzal úgy érzed, hogy nap mint nap ezt kell tenni? Miért jó együtt étkezni?
Már családias a hangulat, és szeretünk beszélgetni együtt, és ténylegesen úgy érezhetjük magunkat, mint egy család, és bármit megoszthatunk a többiekkel, és hogyha örömünk van, ők is örülnek, hogyha szomorúak vagyunk, megvigasztalnak minket, és ez olyan jó érzés, hogy tudjuk azt, hogy valakire tudunk számítani, meg ott van mindenki, valaki az osztályban, akire így tudunk támaszkodni.
Ki lehet emelni hétköznapiságból azt az étkezést, egy-egy helyszínt, egy-egy különleges ételt, vagy egy fontos hírt üzenet közlésével? Tudnátok-e erre példát mondani?
Például karácsonykor, húsvétkor, vagy szülinapokkor, vagy hogyha valaki az életében elér egy nagy mérföldkövet, akkor azt meg szoktuk ünnepelni egy étkezéssel.
Jézus nem mindennapi vacsorára hívta meg a tanítványait. Annyira emlékezetessé tette azt az alkalmat, hogy az egyház azóta is megemlékezik róla, sőt, meg is jeleníti. Hogyan történt?
Fölkelt a vacsora mellől, levette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótába, és majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, és derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát.
Képzel csak el, mit élhettek át az apostolok. Az, akit követtek, akit tanítónak, mesternek hívtak, akiben felismerték az Isten fiát, lehajolt és megmosta a lábukat. Ez milyen munka, Viki?
Szolgai munka.
Mit érzett az apostol, Péter?
Péter nem tudja elfogadni ezt. Azután aláveti magát a mester akaratának, és engedi, hogy Jézus megmossa a lábát.
Ti hogy vagytok ezzel? Mi az, ami szolgai munka a számotokra? Mi az, amit meg szoktál tenni másokért? És mi az, amit könnyebb lenne elutasítani, és nagyon nehéz elfogadni ezek közül, a szolgai munkák közül?
Szerintem, hogyha szépen megkérnek rá, akkor nincsen olyan munka, amit szolgai munkának lehetne nevezni, hiszen hogyha megkérnek rá, és azt mondom, hogy megcsinálom, akkor azt szívesen csinálom, és nem úgy veszem, hogy ez most kényszerből van.
Vannak-e számotokra megalázó munkák, amit mindig visszautasítasz, akár a szüleid, akár a nagyszüleid, vagy bárki mond neked? Amilyen nagyon alantos, olyanra gondolok, szemétszedés, ilyesmi. Megcsináljátok szívesen?
Én megcsinálom, mert tisztelem őket annyira, hogyha megkérnek rá, hogy valamit csináljak meg, akkor én azt megcsinálom.
Bizonyára volt már olyan, amikor ilyen gusztustalan dolgot kellett tenni, ami számotokra az, például, hogyha valaki ilyen vírusban szenved, és akkor utána kell takarítani, ezeket mennyire vagytok hajlandóak megtenni, vagy hogyan viszonyultok ezekhez, amikor beteg körül kell szolgálatot teljesíteni, vagy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg az ember, aki szükséget szenved, az nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, hogy mennyire távolodtok el ettől, illetve van-e, aki már volt ilyen helyzetben, és tudja, hogy miről van szó?
Szerintem a szeretteinkért bármit meg tudunk tenni, és akármilyen rossz is a helyzet, nem fogunk úgy odafordulni, hogy ez undorító vagy gusztustalan, mert ettől el tudunk tekinteni, és abban a helyzetben nem az fog érdekelni, hanem az, hogy az adott ember jól legyen.
Nagyon igazad van, mert amíg nem éli át az ember mindazt, amiről beszélünk, tehát akármilyen nehéz helyzetben is van az, akit szeretünk, érte valóban képesek vagyunk megtenni még a legnagyobb szolgai vagy a legnehezebb szolgai feladatot is, de egészen addig, amíg az ember ezt át nem éli, meg nem tapasztalja a saját bőrén, addig nagyon könnyű általánosságokat megfogalmazni ebben a témában is, és utána valahogy úgy átértékelődik minden. Tehát addig, amíg nem volt jelentéstartalma, csak egy szó volt a könyvbe, vagy egy felirat, amit olvastál, vagy beszéltek róla a felnőttek, addig nem volt neki tartalma. Akkor válik igazán érthetővé, ha az ember megtapasztalja, hogy milyen a szenvedés, és megtapasztalja, milyen az, hogy valakit szolgálni, vagy átsegíteni a szenvedése pillanatain.
Igazából én szívesen takarítok, például, hogyha anyukám beteg, vagy valami, igazából magamtól is sokat szoktam segíteni, és igazából nem csak azért tesszük ezeket, vagy teszem ezeket, mert például ő is megtesz értem, hanem azért, mert szeretem őt, de egyébként, amikor egy öreg otthonba dolgozott, akkor is szívesen segítettem reggelente, mindig mentem a munkatársaival, és segítettem, ahogy csak tudtam. És mivel tőle is ezt láttam, ezért úgy vettem, hogy ez nem szolgai munka, hanem ezzel így jót tehetek másoknak, meg szerettem beszélgetni ott az öreg nénikkel, nagyon kedveltem őket.
Nem mindig könnyű elfogadni a szeretetet és a segítséget, de aki tud elfogadni, az fog tudni adni is, mert felismeri, hogy ki van szükségben. János evangéliumában ezt olvashatjuk. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Különleges volt a menü ezen az utolsó vacsorán. Hogyan ír erről Márk evangélista?
A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle, ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.
Jézus ezekkel a szavakkal megalapítja az eukarisztiát, vagyis a kenyérben és borban önmagát adja. Ezekkel az étkezésekkel kapcsolatban olvashatunk sokféle mondást. Kérem, hogy hallgassátok meg ezeket a mondásokat, és keressük meg azt az összefüggést, hogy hogyan tudnánk ezeket a mondatokat összeegyeztetni Jézusnak a szavaival. Mit gondoltok erről? Hippokrátész azt mondta, a táplálékod legyen az orvosságod, orvosság legyen a táplálékod. Vagy mondd meg, hogy mit eszel, s megmondom, ki vagy. Van még másik mondat is. Az vagy, amit megeszel. Hogyan értelmezzük ezt Jézus szavaival való összefüggés tekintetében? Ha lelki orvosságról beszélünk, észrevehetitek az első mondat kapcsán, igazad van, hogy az emberek nem csak testi betegségekben szenvedhetnek, hanem lelki betegségekben is. Manapság nagyon sok ember szorul lelki segítségre. Az iskolában is egyre inkább nagy feladatunk nekünk pedagógusoknak, hogy a lelki bántalmazásokról, mindazokról a gonoszságokról beszéljünk, és próbáljuk korlátozni, ami régebben nem volt ismert. És szerintem itt arról beszél, hogy aki Istennel él, és aki az ő asztalához ül, és aki Krisztus testét magához veszi, az nem bánthat másokat, mert nap mint nap ott átéli az, hogy a lelki eledel számára az a Krisztus, aki feláldozta magát érte a kereszten. Tehát az az ember, aki nap mint nap a szentáldozáshoz járul, az valóban orvossága tud lenni másoknak, tehát abból nem a gonoszság fog áradni, nem az jön a szavaira, hogy hogyan bántson és hogyan áskálódjon, hanem szerintem az az ember ott tud és ott fog segíteni, ahol tud. Például ez, hogy az vagy, amit megeszel, ez meg szerintem azt jelenti, hogy átformál téged. Tehát Krisztus teste, hogyha te kisgyermekkorod óta napi rendszerességgel, vagy heti rendszerességgel, vagy minden vasárnap áldozol, havonta gyónsz, és folyamatosan szentmiséken veszel részt, ez a Krisztus testével való táplálkozás, ez átformál téged. Tehát valóban az leszel, amit megeszel. Ez lenne a mi hitünk, tehát hogy ezért megyünk Szent Misére, hogy ott mi is részesei lehegyünk annak, aminek az apostolok is. Tehát, hogy Krisztus önmagát adta ott az utolsó vacsorán oda.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem.
Az is nagyon érdekes dolog, gyerekek, hogy az apostolok is ott éltek Jézussal 3 éven keresztül. És nagyon megfogott engem, amikor én is tanultam a teológiát, hogy gondolj bele, hogy amikor csodákat tett, amit ugye az elmúlt hetekben is sokat beszéltünk róla, annak volt látványos változása. Tehát, hogyha meggyógyította a vakot, akkor a vakember látott. Hogyha oda ment hozzá a leprás, akkor ő meggyógyult utána, és már nem volt leprás. És ezt mindenki szemmel látta, aki ott jelen volt, és aki a csodáknak a tanúja volt. Na most gondolj bele, hogy ott az utolsó vacsorán, mikor Krisztus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, azt mondja, hogy ez az én testem, mely értetek adatik a bűnök bocsánatára, vagy kezébe veszi a kelyhet, amiben ott van a bor és a víz, akkor azt mondja, hogy ez az én vérem. De igaziból se nem testet eszel, se nem vért iszol, Érted? De mégis jelen van benne Krisztus. És ez hogyan történik meg? Ezt mi látjuk a szemünkkel?
Nem, mi ezt nem látjuk. Éppen ezért ez a legnagyobb csodája Jézusnak, mert ehhez kell a legtöbb hit, mert semmi vizuális változás nem történik.
Csak hittel érthető meg, nagyon okosan megfogalmaztad. Krisztusnak ez az utolsó vacsorán való tette, csodája, ezt én is úgy gondolom, hogy ez csak egyedül hittel érthető meg, mert emberi szem ezt nem látja, ezt a csodálatos cserét, ami végbe megy ott az utolsó vacsorán, és amit azóta is minden egyes szent misén jelenvalóvá teszünk. Különleges beszélgetés. Miért volt ez különleges beszélgetés, Eszter, János evangéliumából?
Jézus búcsú beszédet mondott tanítványainak. Tudja, hogy meg fog halni. Tudja azt is, hogy halála fájdalommal tölti el azokat, akik szerették őt. Ezért vigasztalja őket, reményt ad nekik.
Ha valami nehéz esemény állna előtted, akkor kinek mondanád el? Vagy ha tudnád azt, hogy nem sokára vége az életednek, mit mondanál a barátaidnak? Mi lenne a te végrendeleted? Ezt tudom, hogy nehéz kérdés, de akkor talán először kezdjük azzal, hogyha van valami nehéz esemény, ami előtted állna, kinek mondanád el? Lehet ez akár egy műtét, vagy bármi olyan, ami neked nehéz lenne is, hogy azt megmernéd osztani valakivel, vagy mennyire titkolnád el?
Én ugye legelőször a szüleimnek mondanám el, de elmondanám az osztálytársaimnak, a barátaimnak is, mert én úgy gondolom, hogy jobb, ha tudják, mert vagyunk olyan viszonyban, hogy úgy érzem, hogy azt elmondhatom nekik.
Én nem biztos, hogy elmondanám, mert nem szeretném azt, hogy ők rosszul érezzék magukat, vagy hogy aggódjanak értem, viszont lehet, hogy idővel ugyanúgy elmondanám.
Én a szüleimnek mondanám el, illetve a barátaimnak, meg a legjobb barátnőmnek.
Én igazából így a családomnak mondanám el, ugye én is a barátnőmnek, úgy másnak nagyon nem.
Ez a végrendelet dolog nagyon érdekes kérdés, és talán ez is csak akkor érthető meg igazán, ha az ember közel van ehhez a pillanathoz, hogy ezen konkrétan elgondolkodjon, és addig szeretjük elhesegetni ezeket a gondolatokat is. Talán félünk is szembenézni azzal, hogy egyszer a mi életünkben is bekövetkezik. Nekem már így könnyebb róla beszélni felnőtt fejjel, gyerekként biztos nekem is nehezemre esett volna bármit nyilatkozni ebben a témában. De azt gondolom, hogy nekem az apám adott erre példát, mert amikor a kórházi ágyán feküdt, és azok voltak az utolsó mondatok, amiket nekünk mondott a családnak, akik ott akkor ott voltunk a kórházban nála, annyit mondott, hogy szeressétek egymást, ne veszekedjetek. És hát lehet, hogy tényleg csak ennyi, amit így itt hagyunk magunk után a földön, de ebben minden benne van. Hogy szeressük egymást, és tényleg próbáljuk minden helyzetben elfogadni a másikat, és próbáljuk meg szeretni úgy, ahogy van. És ez is egy küldetés, ez is egy feladat, és nyilván Krisztus is azzal, amit értünk tett, és ahogy feláldozta magát értünk a kereszten, és nem méricskélte azt, hogy ez megéri vagy nem éri meg, nem tekintett arra, hogy akkor te érted, megteszi, én értem, nem teszi meg. Talán azért is meg kell köszönnünk Krisztusnak ezt az áldozatot, amit értünk hozott, és nekünk is hasonlóképpen el kell fogadnunk azokat a szenvedéseket és azokat a fájdalmakat, amiket nekünk is az üdvösségünkért meg kell tennünk itt a földön, és végig kell járnunk itt a földön. Mert én anyaként is tudom azt, hogy nagyon sokszor szeretnénk, hogyha a gyerekeinknek nem kellene annyit szenvedni, és próbálunk mindent megadni nektek, hogy nektek könnyebb életetek legyen, mint amilyen nekünk volt. Annak idején nekem is így mondták a szüleim, most én is így érzem, hogy a gyermekemnek meg kell adnom azt a segítséget, hogy neki ne kelljen annyit szenvednie, mint nekem, és mégsem tudjátok kicserélni azt a szenvedést, ami a ti üdvösségetekhez kell. Mindannyiunknak meg kell járni, végig kell járni a saját utunkat, a saját üdvösségünkhöz vezető kemény szakaszokat, sokszor elesve, és mindannyiszor a Krisztusba vetett hitünkből fakadóan felállni, és újra meg újra végig küzdve, egészen addig, amíg az örök boldogság állapotába nem kerülünk mi is. Mert hogy tudjuk azt, hogy itt a Földön nem ér véget az életünk, hanem hogy a mennyország és az örök boldogság állapota vár ránk.
Te érted, haltam meg a kereszten, te érted, járt át oldalamat a lándzsa. Te érted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged a halálból. Kelj fel, távozzunk innen. A paradicsom kert földjéről ellenséget taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsom kertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig nézd, én maga, az élet, együtt vagyok veled. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindöröki, ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,